Sziasztok! Ismét dr. Kovács Zoltánnal jelentkezem, aki szülésznőgyógyász, természetes nőgyógyászat képviselője, és most egy olyan témát hoztunk nektek, ami szerintem rengeteg nőt érint, nem csak szerintem, hanem a...
Szerintem is.
Igen, meg a statisztikák szerint is rengeteg nőt érint. Úgyhogy mai témánk a fájdalmas menstruáció és a premenstruációs szindróma. Ez az a PMS ismertebb nevén.
Igen.
Hát szerintem kezdjük a beszélgetést a PMS-sel, mert hogy időrendben a ciklusban is az jön előbb igazából. Ezt szerintem nagyon sokan magunkra, meg magatokra fogtok ismerni, így, de kezdjük a tünetekkel, mondjuk, hogy milyen tünetei vannak, vagy mi pontosan ez a premenstruációs szindróma.
Szóval ezt nevezik premenstruális szindrómának, röviden PMS szindrómának. Vannak testi és lelki tünetei. Önmagában ezt a betegség csoportot én inkább így fogalmaznék, hiszen amit szindrómának nevezünk, az mindig egy tágabb fogalom. Uh-huh. Nem egy konkrét betegségről van szó, hanem egy fogalomkörről van szó, ez orvosilag azt jelenti. Vannak testi és lelki tünetei. Önmagában ennek az okait, kezelési lehetőségeit az orvostudomány már évtizedek óta vizsgálja, újabb módszereket próbál a kezelésre kidolgozni, és nagyon nagy terület. Na most a lényege, leegyszerűsítve, az az, hogy a menstruáció előtti időszakban, ez lehet 10-14 nap, megjelennek bizonyos testi-lelki tünetek, amelyek a menstruáció alatti időszakban elkezdenek csökkenni, vagy gyorsan megszűnnek, vagy lassan. Azért fogalmazok így, mert hogyha az angol meg a német szakirodalmat olvasom, vagy az amerikait, mindegyik egy kicsit másképp fogalmaz, hogy hány nap a menzesz előtti időszak, ami ide tartozik, hány nap a menstruáció alatt, hogy kell csökkenni. Egyetértés van így világszerte az orvoslásban, hogy kell vele foglalkozni. Termékenykorú nőket érintő leggyakoribb probléma. Én azt gondolom, hogy többé-kevésbé ez minden nőt érint, ugye a termékeny életszakaszában, gyakorlatilag amikor elindul a rendszeres menstruáció és beáll a változókor, hogy itt több évtizedről beszélünk, és nyilván a rizikófaktoroktól, élethelyzettől, vagy a egyéb betegségeitől függő, hogy ez előjön, mikor jön elő, és hogy jelentkezik. Na most akkor kicsit részletesebben.
Igen.
A testi tünetek. Kezdjük a testi tünetekkel. Mondok néhány példát. Valójában van egy nagyon precíz amerikai kérdőív, ami 25 testi és lelki tünetet vizsgál, és ez azért fontos, mert igazából ezt egy naplószerűen érdemes vezetni. Tehát orvosilag azt vesszük egy valami kézzelfogható eredménynek, vizsgálati eredménynek, ha ezt a naplót valaki vezeti.
Tehát egy rendszeres eredményről
van szó.
Igen.
Vizesedik a láb, puffad a has, mellfeszülés, hány inger, édes vagy a sós ételeknek a kívánsága. Igen, ezek a leggyakoribb testi jelek, de nem csak ezekbe kell gondolkodni, a széklet is változhat. Lehet székrekedése hajlam, ékszéklet. A lelki dolgokra kicsit átkanyarodva, a nemi vágy csökkenhet, fokozódhat, megjelenhet a ingerlékenység, a düh. Az igazán súlyos PMS szindróma esetekben akár az öngyilkossági gondolatok is fokozódnak, és a PMS szindrómának ezt a területét, amikor már nagyon súlyos a lelki háttér, ezt már úgy nevezzük orvosnak, hogy premenstruális diszfória szindróma.
Ez a PMDD.
Igen, ez már a pszichiátriai megfogalmazása betegségnek, amikor már nem elég csak egy nőgyógyászati kezelés, vagy egy természetes gyógymóddal kezelés, hanem pszichiátert is be kell vonni. Pszichoterápiára vagy gyógyszernek a felírására, ugyanis azt már nagyon régóta megfigyelték az orvoslásba, hogy sajnos az öngyilkosságoknak az aránya, ugye a menstruáció előtti időszakban a legnagyobb a nőknél. Tehát a menstruáció után, ahogy csökken ez az egész belső feszültség, nevezzük így leegyszerűsítve a premenstruális szindrómát, akkor ezeknek a öngyilkosság gondolatoknak a száma is csökken. De itt nem, ez a legextrémebb példa. De a lelki dolgokat nézve azt is kihangsúlyozzák a ezzel foglalkozó szakirodalom, orvosi szakirodalom, hogy ugye a tünetek a mindennapi életre is több-kevesebb hatást gyakorolnak. Tehát hatást gyakorolhat ugye a párkapcsolatra, az ingerlékenység, vagy az egyedül létre való hajlam, de a munkahelyen is mennyire, hogy tudja a koncentrálással járó feladatát ellátni a nő, autóvezetés, és ahogy erről is csináltak vizsgálatokat, hogy a PMS szindrómával rendelkező nőknél nagyobb az autóbaleseteknek a száma.
Itt van egy olyan kérdésem, hogy van ennek ilyen, hogy mondjam, normális szintje? Tehát, hogyha én már kicsit azt érzem, hogy mondjuk a menstruáció előtt pár nappal puffadok, feszül a mellem, és ingerlékenyebb vagyok, a szokásosnál mondjuk, igen. Tehát hogy érzem magamon, hogy igen. Ez a, és szerintem sokunknál van ez, hogy ez a mindjárt felrobbanok érzés, igen. És olyanokra igen. Is, amire máskor nem, hogy ez már nem oké, tehát hogy ez már a
kérdés
betegség.
Nagyon jó, olyan. Ez nagyon jó a kérdés. Egyértelmű válasz nincs rá.
Aha.
Mindegyik szakirodalom kicsit másképp fogalmaz. Én azt gondolom, hogy, hogy mi a normális, meg a nem normális, valahol a határa ott van, hogy ezt a PMS-szindrómával, vagy fájdalmas menstruációval rendelkező nő, ezt mennyire tudja úgy kezelni mind a két problémát, uh-huh. Vagy az egyiket, hogy ez a mindennapi életére kevés hatást gyakorol. Értem. A párkapcsolatában, a munkahelyén, családjába, gyerekeivel való kapcsolatba. Tehát nagyon nehéz meghúzni a határt, és ez részben életfilozófia, meg filozófia kérdés is, hogy mi a normális, meg nem normális. Igen. Én ezekben nem akarok belemenni, én inkább azt fogalmaznám meg, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez rendszeresen az élethelyzetét, család, munkahely, párkapcsolat, ezt megterheli, akkor már érdemes azon elgondolkodni, hogy itt valamit kell csinálni. És hogy mit kell csinálni, ugye itt jönnek az orvosi, meg a természetgyógyászati módszerek. Én a saját gyakorlatomban orvos vagyok, és tágabban próbálom nézni ezt az egész betegségcsoportot, ugye, ahogy most beszélünk róla, tehát mindig igyekszem figyelni arra, ha felmerül bennem a gyanú, hogy kell pszichiáternek vagy pszichológusnak a segítség, akkor oda el szoktam küldeni a pácienseket.
Egy olyan gondolat, hogy jó az, hogyha... Ez is nehéz, mert részben ez is a normális, nem normális kérdéskör, de jó az, hogyha erre az egészre betegségcsoportként gondolunk? Tehát valami, ami ennyi nőt érint, és mondom, mondjuk minimális szinten, tehát mondjuk, hogy igen, tudjuk magunkról, hogy ilyenkor ingerlékenyek vagyunk, stb. Hogy erre betegségként kell gondolnunk, vagy tényleg csak akkor érdemes erre úgy gondolni, hogyha ez már ilyen mértékben mondjuk, vagy nagy mértékben befolyásolja az életünk rendes működését.
Igen, én azt gondolom, hogy jó a kérdés. Ugye, hogy most hogy fogalmazunk, nem kell, tehát nem az a célja az interjúnak, így fogalmaznám, hogy betegségtudatot keltsünk, hogy betegséggel kapcsolatban valamit generáljunk. Tehát nem ez a cél, az általános tájékoztatás a cél. Ez a lényeg, hogy általános tájékoztatás legyen. Mindig úgy szoktam mondani, senkiből nem akarok beteget csinálni, ez itt az interjúra is vonatkozik, a tájékoztatás a lényeg. És mindenkinek magának kell eldönteni, hol vannak a határok, és ugye, hogy mikor beszélünk már betegségről, vagy mikor beszélünk állapot. Talán ez egy pré-menstruális szindrómás állapot. Menstruációs állapot. Ez teljesen semleges.
Igen.
Ez egy jó kifejezés.
De tehetünk magunkért.
Igen, de tehetünk.
Hogy jobb legyen.
Így van, hát ez a jó kifejezés. Bizony, ez talán így a legszerencsésebb megfogalmazni, és itt nem csak azt kell mérlegelni, hogy ugye minden nap életre milyen hatást gyakorolnak a tünetek, nem kell például gyógyszert szedni. Uh-huh. Ez megint. Tehát, hogy a prémenstruális szindrómára valaki folyamatosan, mondok egy extrém példát, altatót szed, vagy orvosi nyugtatószert szed.
Mert mondjuk lehet, hogy nem alszik jól.
Igen.
Ebben az időszakban.
Igen, például. De ezt nem vizsgáltatja ki orvossal is. Pszichiáterhez, ideggyógyászhoz, aki az alvás kérdésekkel sorolkozik, nem megy el, ez így veszélyes és nem jó.
Uh-huh.
Tehát vannak olyan helyzetek, amikor orvosilag a súlyos fokú prémenstruális szindrómánál javasoljuk a gyógyszeres kezelést, akár valami nyugtatószer, van ilyen, de az esetek nagy részében azért nincs szükség. Az esetek nagy részében azért általában a megfelelő életmóddal, testmozgással, stresszkezeléssel, a lelkiállapottal való foglalkozással, saját tudatosságunkkal, ugye ez is egy nagy terület, ezekkel ez az állapot, én úgy fogalmaznék, hogy ez az állapot, amit prémenstruális szindrómának, vagy fájdalmas menstruáció nevezünk, kompenzálható. Talán ez így megint egy olyan semleges megfogalmazás, hogy kompenzáljuk, annélkül, hogy bármilyen pozitív vagy negatív felhangja lenne. Másik példa, ha valakinek olyan fájdalmas a menstruáció, hogy ez miatt haza kell menni a munkahelyéről, ki kell hívni a mentőt, mert összeesik az utcán, hát akkor ez már az a kategória mindenképp, ami feltétlenül orvosilag kivizsgálandó és kezelő.
Ez egy nyilvánvalóan igen. Súlyos igen. Dolog, hogy és ezt már elmondtam más videóimban, és ezért szólok bele egy picit, hogy ha tényleg olyan mértékben befolyásolja az embert, hogy reggel, és ez tiniknél is nagyon gyakori, vagy nagyon sokszor kérdezitek ezt, hogy nem tudsz felkelni az ágyból, mert nem tudom, olyan hány ingered van akár mellette, vagy akár hányás is, vagy bármi ilyesmi, az már egy olyan mértékű fájdalom, azt gondolom, amivel nem kell elfogadnunk, hogy ezzel együtt kell élnünk.
Igen, igen. Hát pontosan, tehát ez egy állapot, és van, amikor betegség van mögötte. Tehát amikor arról beszélünk, hogy erről kell, hogy most beszéljünk, hogy ez a prémenstruációs állapot, vagy a fájdalmas menstruációs állapot, ez lehet egy másodlagos folyamat is. Mondok példákat. Egy pajzsmirigy betegségek egy része az vezethet haza hasonló tünetekhez. Vagy a fájdalmas menstruációnál, hogy az endometriózis is vezethet hasonló tünetekhez. Tehát indokolt is. Én azt gondolom, hogy ha valaki megy nőgyógyászati szűrővizsgálatra, de nem azért, mert alapvetően problémának érzi a PMS állapotját, így fogalmazok ezután, akkor érdemes ezt megemlíteni, és hogyha az orvosi részletes beszélgetés alapján, vagy a kérdőívek alapján, amit említettem a másik interjúmban, amit használok, felmerül a gyanú, hogy tovább kell lépni, akkor bizony indokolta a tovább lépés. Vérvétel, ultrahang, ez a két alapvizsgálat. És attól függően, hogy a hormonális szintek, az általános vérkép, amit mutat, attól függően még további kiegészítő vizsgálatok jönnek szóba.
Ugye ezt említetted még talán át, hogy kamerán kívül, de hogy bármilyen állapotról vagy betegségről van szó, nyilván ezer dolog lehet mögötte, ami miatt ez kialakul, előző videóban beszélgettünk ugye kockázati tényezőkről is. Igen. De hogy mégis lehet valami általánosságot megfogalmazni arról, hogy a prémenstruális szindróma, hogyha ezt az általános mértéket nézzük, ami érinten ők nagy százalékát, hogy ez minek tudható be, vagy hormonszintek változásának?
Hát
vagy
részben. Részben inkább úgy fogalmaznék, kicsit így áttekintve az egész kérdést, hogy mik a rizikófaktorok, mik az okok. Rengeteg vizsgálat volt erről is, és ami fontos rizikófaktor, hogy a családban a kislány milyen példát látott az anyánál. Tehát, hogy az anya, amikor a menstruáció előtti időszakban ugye ezekkel a tünetekkel, ezzel az állapottal, vagy a fájdalmas menstruációval hogy küzdött meg, az nagyon sokszor részben öröklődik. Tehát a hajlam erre öröklődik. Ugye ezzel, hogy adódnak át bizonyos magatartás típusok, a pszichológia már rengeteget foglalkozott, nem is gondolnék ebben részletesen belemenni, de ahogy belástam magam a témába, és rengeteg orvosi cikket olvastam, hangsúlyozzák, hogy ez a családi hajlam, ez fontos. És ugye itt is bejön az, amiről az előbb beszéltünk, hogy mikor kell az orvoshoz fordulni, mikor nem. Van egy ilyen csavar is a történetben, hogy az egy, vagy két, vagy több kislány, aki otthon él a családban, mit lát ilyenkor az anyánál? Tehát, hogy ő ezzel hogy küzd meg, mert aztán később hasonló helyzetbe kerülhető is.
Ez azért is rendkívül érdekes, mert képzeld el, hogy ez egy teljesen általános visszajelzés így a termékenységtudat tanfolyam után. Ugye az tényleg csak egy biológiai tudás, tehát hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan működik a ciklus, milyen hormonális fázisai vannak, hogyan figyelhetjük meg magunkat, de mégis valahogy közelebb visz a nőiességünk megismeréséhez, megértéséhez, egy mélyebb megértéshez. És nagyon sokan jelzik azt vissza utána, pedig én semmiért nem ígérek, ez nem egy csoda módszer, hogy jobb lett mondjuk akár elmúlt a PMS, vagy nem fájdalmas már úgy a menstruáció, pedig semmi más nem történt, csak gyakorlatilag tömény biológiát tanultak. Tehát akkor valószínűleg ez is egy fontos dolog, hogy felül lehet írni ezeket a mintákat.
Felül lehet írni a mintákat. Az orvoslásban az általános álláspont, így fogalmaznék, hogy a prémenstruális szindróma kialakulása csak részben köthető a nőgyógyászati hormonokhoz, gondolok itt ösztrogénhez, progeszteronhoz, nagy mértékben az agynak a működésétől is függ, és az agynak a működését, ugye érdemes kicsit egy-két mondatban részletesen beszélni róla, biztos te is beszéltél, ugye az előadásaidban, ott van az agyunkban az agyalapi mirigy, ami a fő hormonális irányító, és az agyalapi mirigyre a gondolatok, az érzelmek, bizony a stressz nagy mértékben hat. Ugyanúgy más faktorok is hatnak rá, de amikor hormonálisan vizsgálták, részbe találtak okokat a petefészek hormontermelésébe is, de ugyanakkor azt is kivizsgálták már, hogy az agyba zajló rendkívül bonyolult biokémiai folyamatoknak is a részben az összessége a prémenstruális szindróma. Tehát a női hormonok azok nem csak a ményákártyára hatnak, hanem az agyműködésre is.
Hát ez egy oda-vissza folyamat.
Ez egy kölcsönös kapcsolat, egy oda-vissza kapcsolat. Tehát nem lehet a prémenstruális szindrómát csak leegyszerűsíteni a mondjuk a progeszteron hormonra. A progeszteron hormonnak, hogy a hormont a szervezetnek ugye le is kell bontania, ezt a májvégzés, a lebomló termékek, úgy mondjuk, hogy anyagcsere termékek, amik lesznek a progeszteronból, azok is még az agyműködés bizonyos mértékben képesek befolyásolni. És aztán a megváltozott agyműködés fog nagyon sok tünetet, testi, lelki tünetet még pluszba hozzátenni a képhez, amikről ugye beszéltünk. És fontos, hogy nem mindenkinél van minden tünet. Azt írják, és ez nagyon fontos, hogy azt írják az ezzel foglalkozó szakirodalom, hogy igazából egy vagy kettő test és egy vagy két lelki tünet megjelenése esetén már prémenstruális tünetről, meg állapotról beszélünk. Tehát nem arról van szó, hogy meg kell várni azt, hogy legyen öt testi, meg öt lelki tünet, nem, hanem ha már egy-kettő megjelenik bármelyikbe, és ez a ciklus előtt van, és a menzesz alatt csökken, akkor már beszélhetünk a problémakörről.
És akkor ezek szerint, jaj, tudom, hogy ez a normális szó, ez nem oké, csak általában ti is ezt kérdezitek, hogy normális-e, hogy, és azért én is itt teszem fel a kérdést, akkor végül az lenne a normális, hogyha nem lenne semmilyen tünetünk, és nem éreznénk fájdalmat? Tehát, hogy van ilyen nő, aki semmit nem tapasztal ebből, vagy?
Nagyon kevesen. Nagyon kevesen. Én a saját munkámban már 20 év alatt nagyon sokan megtiszteltek a bizalmukkal. Beszéltem velük, orvosi tanácsot kértek, nagyon gyakori ez az egész problémakör. Épp ezért is ez az orvosi érdeklődésemnek ez az egyik középpontjába, mert nagyon gyakori probléma csoport, és sokszor kell itt tanácsadás vagy iránymutatás ebbe ezeken a területeken.
És mennyire van összefüggés a premenstruális szindróma és a fájdalmas menstruáció között? Igen. Van? Vagy?
Lehet. Legtöbbször van, tehát van összefüggés, de nem mindenkinél. Van, akinél csak az egyik, csak a másik, vagy mind a kettő, vagy ez változhat évről évre is a nőknél. Vagy az, hogy milyen a lelki állapot, milyen a pszichoszomatikai állapot, ugye ezt szoktuk használni, ez bizony befolyásolhatja, hogy kettő együtt van, vagy csak külön van. Elég komplex dolog. Minden esetre én azt látom, hogy legtöbbször a kettő együtt van.
Lehet olyan, hogyha valakinek még nagyon stresszes időszaka van, mondjuk akár egy vizsgai időszak, vagy az életedben egy olyan szakasz, akkor felerősödhetnek ezek a tünetek.
Akár. Visszajutunk ismét az agyunk működéséhez, mint mindennek az irányítójához. Ugye nem csak a hormonrendszer, az idegrendszernek is az irányítója az agy, és az agyban gyakorlatilag az agyunkkal kell, hogy feldolgozzuk, vagy kellene feldolgoznunk, így fogalmazok, minden negatív hang nélkül, gondolatainkat, az érzelmeinket, a stresszkezelést is. Ha ez nem sikerül jól, ezeknek van és lehet hatása a hormonrendszerre. És ugye, mivel az agyalapi mirigy a karmester, az egész szervezetben a hormon háztartása, nagyon sokféle tünet, meg problémán indulhatunk itt.
És tudsz valamit? Hát, ez így, lehet, hogy bután hangzik, hogy tippet adni így általánosságban, ami most nyilván tényleg csak nagyon általánosságban lehet, mert ezerféle ok lehet a háttérben. De hogy mégis mi az, amit tehetünk akkor magunkért, hogyha mondjuk nem egy olyan állapotról beszélünk, ami még ilyen nagyon súlyos lenne, de hogy mondjuk hát tapasztalok ezt, azt egy kis kényelmetlenséget, egy kis fájdalmat. Mi az, amivel tudunk segíteni magunkon?
Igen, én úgy szoktam mondani, hogy többféle terápiás lehetőség van, megoldás. Kinél melyik válik be, ez külön történet. Elmondom a különféle lehetőségeket. Ugyanúgy ismert, van akinek a magnézium nagy dózisú fogyasztása, B-vitaminok segítettek, van akinek a kalcium, E-vitamin, van aki ezt így egybeszedi. Van aki azt mondja, ez neki nem ér semmit. De van aki úgy érzi, hogy ténylegesen segít. Van akinek például relaxáció segít, van a Yoga Nidra nevű relaxációs módszer, nagyon jó módszer, sokszor csináltam már én is, gyakoroltam, ez is egy jó dolog, ez is segíthet. Aztán Aviva módszer, Aviva torna, nagyon sok nőnél láttam, hogy akár a fájdalmas menstruáción, akár a prémenstruális állapoton, és már így fogalmazok, ezen is segíthet.
Ugye ez egy speciális nőnek szóló torna.
Igen. Segíthet például a neurálterápia is, ami a fizikai testtel dolgozik, tűszúrások segítségével, egy nagyon finom stimuláció, ennek nincs köze a hagyományos kínai orvosláshoz. És azért fogalmaztam úgy, hogy kinek melyik módszer válik be, mert én azt figyeltem meg közel most már 21 év alatt, hogy nagyon egyéni, hogy kinek milyen a személyisége. Van, akinek beszélhetek a táplálkozásról, de nem fog változtatni. Van, akinek beszélek, azt mondja, érdekli. Van, akinek azt mondom, hogy neurálterápia, tűszúrás, azt mondja, hogy nem érdekli. Van, akinek azt mondom, hogy... Van, akinek azt mondom, hogy heti háromszor joga, a relaxáció, azt mondja, jaj, ez nagyon érdekli, van, aki meg azt mondja, hogy erre nincs ideje. Tehát ez fontos, hogy nincsen tuti recept, nagyon egyénileg kell mérlegelni, hogy kinek melyik út a legjobb. Hozzátéve és hangsúlyozva, hogy indokolt esetben kell az orvosi kivizsgálás is, hogy nincsen mögötte valami háttérbetegség, amikről beszéltünk, de csak lehetőségeket lehet valójában ajánlani, hogy mi segíthet. Az Aviva módszerről annyit, hogy közel 15-16 éve figyelem a módszernek a hatását a női szervezetre. Van, aki nagyon lelkes és kitartó, és jól segít, van, akinek kevésbé. Itt is az, hogy kinek milyen a személyisége, mennyire szeret mozogni, milyen az OIVA oktató személye, milyen az OIVA módszer zenéje. Mindennek lehet jelentősége, hogy elköteleződik a módszerfele, vagy nem köteleződik el a módszere. Egyetlen szülésznőgyász szakorvosként elvégeztem a OIVA módszer oktatóképzést is néhány éve. Épp azért, mert minden, amit szeretek mondani, meg ajánlani, amennyire lehet, szeretek tájékozódni róla, hogy legyen egy képem, hogy amikor megkérdezik, hogy ez a gyakorlat, vagy az a gyakorlat nekem javasolt, vagy nem javasolt, hiszen ugye 18 alap torna gyakorlat van, akkor tudjak válaszolni. Tehát, hogy alapszinten én is tudjak nekik segíteni. Szóval, és ami még fontos, ezt hozzá kell mindenképp tenni, hogy a módszereknél ugye van bizony, akinek orvosi kezelés indokolt a fájdalmas menstruációnál, vagy a prémenstruális szindrómánál, vannak a kivételes esetek. A gyógyszeres kezelésben vannak a fogamzásgátlók, vannak más típusú szerek, ezt nagyon egyénileg kell mérlegelni, hogy kinél mit, meg mikor, meg mennyi ideig érdemes használni, és hogy erre a páciens nyitott-e. Van, aki mondja csak.
Bocsánat, csak annyit szerintem itt is érdemes hozzátenni azt így a természetes módszerek kapcsán, hogy itt is felmerül ez, hogy azért hajlamosak vagyunk szerintem arra, hogy utána olvasunk, hogy ez beválhat, és akkor majd ez jó lesz, majd ezt leemelem a polcra, és akkor iszom ilyen teát, vagy kenem ezt a krémet, és akkor ez majd segít a hormonháztartásom működésébe, és majd jobb lesz. De hogy itt is fontos az, hogy ennek célzottan kéne történnie.
Célzottan kéne történni, és az, hogy kinek melyik módszer milyen gyorsan segít, ez nagyon úgy is szoktam fogalmazni, hogy az a kérdés, hogy ki milyen puttonyt hord magával. Tehát, hogy milyen lelki terhe van, hogy kezeli a stresszt, ez nagyon egyéni. Milyen a hormonális állapota, hogy étkezik, nagyon egyéni. Tehát én sokszor azt látom a természetes gyógymódoknál, hogy egy kicsit odavárás is van, és aztán utána van a csalódás, ha nem sikerül, de nagyon, nagyon nagy kérdés számomra, hogy mi az az egyéb háttértényező, amit még kezelni kell. Mondok egy példát. Rendszeresen találkozom azzal, hogy valakinek fájdalmas a menstruációja, és már egy-két hónap múlva azt mondja, hogy már minimálisan fájdalmas, nem kell semmi gyógyszert bevenni, mert az OIVA módszer betanultan a gyakorlatokra javult. Van, akinél meg nem javul, és aztán kiderült több egyszerre találkozva a pacienssel, hogy bizony akár anya-lány kapcsolat van, vagy akár kialakult egy cisztája, és az van mögötte. Szóval több minden itt felmerülhet, ezeket fel kell térképezni. Én ezt így mondanám. Igen.
És abban segítek ez a kérdőíves módszer is, hogy akkor
igen. Én szeretem használni a kérdőívet, ne csak az általános orvosi alapkérdésekre korlátozódjunk, amiket kötelező és fontos, meg szükséges is megkérdezni, de vannak azok a pici kis plusz kérdések, amik adhatnak plusz támpontot. Erre való a kérdőív.
És ugye beszéltünk arról is, hogy fontos lenne ezeket a tüneteket akkor igazából vezetni magunknak, igen, hogy egy pontosabb, átláthatóbb képet, igen, tudjunk adni erről, akkor is, hogyha mondjuk jövünk hozzád, vagy megyünk bármilyen orvoshoz, és akkor azt tudjuk mondani, hogy tessék, itt van, hogy ez volt az elmúlt ciklus, ez a mostani, hogy ebben már van egy rendszer, vagy tehát, hogy érdemes
oda. Tehát gyakorlatilag ugye nem az mellett, amit te foglalkozol, ugye a termékenység szempontjából vezetni a ciklust, igen, ez mellett érdemes lenne mondjuk a prémenstruális szindróma szempontjából is vezetni a ciklust.
És ezt szoktam, tehát egyébként, igen, ezt én magam is csinálom, meg szoktam is, van erről különlegre is, hogy mennyi összefüggésre lehet rájönni egyébként, igen, hogy mennyi mindent fel lehet még jegyzetelni, mert egy ilyen görbe, vagy egy ilyen kis táblázat tökéletesen alkalmas arra, hogy az ember akkor minden ilyesmit feljegyezzen. Akár még kitérve mondjuk arra is, hogy milyen a széklet adott időszakban, mert ez is fordozott
fontos információ. Hát sok minden, meg hogy van-e verítékezés, fázás, álmatlanság, tetlegesség szóban. A súlyosabb pszichiátri esetekben ez fizikailag is lehet tetlegesség. Szóval hiszen ugye a pszichiátria és az emberi testtel dolgozik, az aggyal, és ott zajló folyamatokkal, tehát igazából az orvoslás egy egész, és ez a prémenstruális szindróma is. Van ennek olyan része, ami inkább nőgyógyászati kérdés, van olyan, ami pszichológiai, vagy pszichiátriai, egy nagyon komplex rész.
Egyébként olvastam egy olyan kutatást ezzel kapcsolatban, amit fiatal lányokkal csináltak, gimis lányokkal, és kifejezetten a tini korosztályt nézték meg, hogy ők is mondjuk nagyon érintettek abban, ahogy még alakulnak a hormonális folyamatok, meg a ciklus, hogy a premenstruális szindróma hogyan hat rájuk, és hogy volt szó, hogy említett az öngyilkossági gondolatokat. És gyakorlatilag egy ilyen ciklusvezetési módszert tanítottak meg nekik, de nem így hőgörbével meg. Nem igazán a biológiai jelekre koncentrálva, hanem hogy a ciklusuk hányadik napján tartottak, azt így ki kellett színezniük. És hogy a ciklusuk elején, így a menstruáció follikuláris szakaszban, még ugye, hogy a peteérés időszakában, ovuláció időszakában, amikor eleve magasabban van az energiaszintünk, meg úgy jobban érezzük magunkat a bőrünkben, akkor minden nagyon szép színes volt, és abban a lutális szakaszban, ugye erről már azért beszéltem, hogy ez mit jelent, akkor most ne kelljen így elmagyarázni, ugye a peteérés utáni, vagy az ovuláció utáni időszakban, amiről most itt beszélgetünk, ahol ugye a premenstruális szindróma megjelenik, na ott megjelentek a sötét színek, a feketék, a depressziós érzések, és hogy mennyire elkülöníthető volt ez a kislányoknak, vagy fiatal lányoknak ebben a nem ciklus görbében, hanem ciklus táblázatában.
Igen.
Tehát, hogy ők talán még jobban kitettek annak, hogy esetleg, vagy nem tudom, hogy van erre felmérés.
Nem így fogalmaznék, hogy kitettek, valahol igaz is. De amit mondtam az interjúban, hogy a kompenzáció, hogy hogy tudnak ilyen állapotot kompenzálni, nyilván mivel kislányok, még nem olyan fejlett náluk. Tehát én azt gondolom, hogy ezért kitettek, nem azért, mert nem tudnának vele megküzdeni. A kompenzációs mechanizmusok, vagy nevezhetjük ezt akár önkontrollnak, tudatosság, problémakezelés. Ugye ez, ahogy a felnőtt kor eljön, ez egyre inkább fokozódik. És ugye ez az, ami náluk itt hiányzik, és ezért inkább kitettek.
És talán nincsenek is rá mintáink, nem? Tehát, hogy annyira nem kapunk információt ezekről a dolgokról, igazából mondjuk akár rendszer szinten, vagy oktatási szinten, hogy honnan lennének mondjuk stresszkezelési, vagy bármi ilyen technikáink arra, hogy mit lehet tenni ebben az időszakban. Talán ez is egy fontos dolog lenne, hogy...
Hát meg, hogy a szülő hogy kezeli a stresszt. Ha azt látja a gyerek, hogy elmenek túrázni, például nem kell különleges módszerre gondolni, meg nem kell egy himalájai barlangba elvonulni, nincs erről szó, hanem hogy a mindennap életet hogy tudják ugye megoldani. Tehát, hogyha elmegy a család együtt túrázni, vagy ha azt látja a kislány, hogy az anya csinál relaxációkat a menstruáció előtti időszakban, ezek már mind olyan pozitív példák, és igazából ezzel tudjuk a gyerekeket a legjobban tanítani a saját pozitív példáinkkal. Mindenki, akinek van kisgyereke, tudja, hogy mondhat a gyereknek akármit.
Úgyis lemásolja azt, amilyenek
vagyunk. Igen, és az a legkevésbé hatásos, hogyha intellektuálisan próbáljuk meggyőzni, általában úgyse sikerül, épp az én gyerek. De hát az, hogy hogy állunk a világhoz, és hogy közdünk meg a problémákkal, ugye ez az, amiből ő lát egy mintát.
A fájdalmas menstruációról még kevesebbet beszéltünk, ugye itt is fölmerül az, hogy mi a normális már megint az a szó, de mindig ez vetődik fel, hogy ugye minden x-edik esetben kiderül, hogy mondjuk endometriózis van a háttérben, de mi van azokkal az esetekkel, amikor nincs ilyen konkrét ok, hanem ott van, hogy nagyon fájdalmas a menstruáció, és mondjuk van egy ilyen készítárás, hogy hát ez van, fájdalmas, ezzel kell együtt élni.
Igen, szóval ahogy mondtad, ugye, ha nincs konkrét ok, ezt orvosilag csak akkor mondjuk, ha van részletes kivizsgálás, ultrahang, akár MR vizsgálat, tehát nagyon alaposan meg kell nézni a méhet, hogy az endometriózist, méhfejlődési rendenségeket, cisztákat, miómákat kizárjuk. Hogy azt mondtassuk, hogy nincsen ok. Na most ugye ez a gyakori kifejezése, ezzel együtt kell élni. Én azt gondolom, hogy itt jön be az, hogy mennyit tud magáért megtenni a páciens, mert az esetek jelentős részében csökkenthetők a tünetek, vagy megszüntethetők. Itt is azt mondom, mint a premenstruális szindrómánál, hogy van, úgy fogalmaznék, egy terápiás tárház, miket használhatunk, mondok példákat, de hogy aztán ki melyiket fogadja el, melyiket építi be az életébe, az nagyon egyéni, és hogy mennyire tudja ezeket tartósan használni, és ettől függenek valójában az eredmények, hogy hosszú távon milyen eredményeket érünk el. Étkezés. Étkezésről már könyvtárakat írtak, rengeteg, hogy hogy étkezzünk, mit tegyünk, mit ne együnk, nem akarok nagyon a részletekbe belemenni, ami saját megfigyelés, hogy ha például valaki a menstruáció előtti pár napban azokat az ételeket, amiket nagyon szeret, csökkenti, ezáltal csökkenhet a menstruációs fájdalom. Vagy például tart egy gyümölcsnapot, ezt nyáron könnyű megcsinálni, például csak nyári almát teszik, vagy csak valami idén gyümölcsöt teszik, tehát megkönnyebbül a szervezete, az az emésztési munka csökken. Sokszor ennek hatására azt látom, hogy ez is csökkenti a fájdalmas menstruációt.
Tehát nem feltétlenül szerencsés, hogyha chipset kívánunk felváltva pizzával és leöntve
hát
egy forró csokival.
Igen, és a társaik. Igen.
Ami azért elég gyakori, lássuk, hát de, ez... hogy így olyankor az ember mindenfélét összeenne, mondjuk.
Hát igen, ez így van, így van. A másik része a kérdésnek ugye a mozgás. Tehát legtöbben a nagyvárosi rohanó életmód miatt ugye ülő életmódot végzünk, és a testmozgások is mérsékelhetik a tüneteket. És amit én személy szerint már nagyon régóta a jóga mellett figyelek, és figyelem a terápiás hatását, az az Aviva torna. Közel 16-17 éve már figyelem a módszert, hogy hogy csökkent a tünetekbe. Azok a nők, akikben van elszántság, és végzik a tornát, segítheti a tünetek csökkenését, ha nem találunk semmi orvosi okot, tegyük hozzá. Van, akinek elég 2 hét torna, van, akinek 2-3 hónapnyi rendszeres torna kell úgy, hogy kihagyás és megállás és, és fejből végzi a gyakorlatokat, tehát hogy ebbe a formába. Ez is egy módszer és lehetőség. Étkezésről volt szó, relaxáció, jóga nidra relaxáció, ez is egy jó módszer a tapasztalataim szerint. Aztán lehet szedni ugye gyógytákat, ezt inni lehet, bocsánat, lehet gyógynövénykészítményeket szedni, sokféle van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a természetes nőgyógyászat szempontjából az alap pillérek étkezés, testmozgás és a lelki állapot, beleértve a stresszkezelés. És ez mellé én úgy szoktam fogalmazni, a hab a tortára, ha valaki gyógynövénykészítményt használ, hab a tortára, ha gyógytát iszik. Nem akarok ezekről a módszerekről rosszat mondani, félreértés ne essék, de az alapmódszerek, én azt láttam, hogy amiket mondtam, hogyha valaki ezen az úton elindul, sokkal jobban hat, például a gyógynövények is jobban hatnak, hogy csak mondjuk maradjunk ennél a példánál. Tehát én mindig szeretem az alapoktól elmondani a terápiás lehetőségeket, nem csak belekapkodva egy-egy módszerbe, hogy ez nagyon jó, ez még jobb, ez mindenkinek segít. Én azt gondolom, hogy komplex az emberi test, összességében működünk, részbe is kell látni a saját emberi testünket, a problémáinkat, akár a nőgyógyászati problémákat, meg úgy egészbe is az egész testet.
És ezek
ez
közül
egész embert.
Igen, az egész embert. És hogy ezek közül gyakorlatilag megint ott tartunk, hogy egyik sem egy, hogy mondjam, igazából úgy könnyű út, hogy most akkor holnaptól nem tudom, szedem ezt a bogyót, és igen, akkor minden megoldódott, hanem az, hogy oda kell figyelni, hogy tényleg így, ahogy mondtad, az alapokra, igen, az alappillérekre, és ezek folyamatok, nem? Tehát, hogy ez nem egyik napról a másikra lesz jobb mondjuk attól, hogy az ember, nem tudom, elkezd mozogni, ahogy mondtad, lehet, hogy csak x idő után.
Néhány hónap kell hozzá. Igen, szóval, és ezt nem lehet előre garantálni, hogy ha maradunk a természetes gyógymódoknál, hogy milyen gyorsan fognak hatni, úgy, ahogy az orvosi gyógyszereknél se lehet garantálni, hogy nem lesz mellékhatás, és azt se lehet garantálni, hogy egyből jól reagál a szervezet, és nem kell később a dózis módosítani. Tehát ez egész, én mindig úgy szoktam fogalmazni, megint anélkül, hogy bárkiből beteget szeretnék csinálni, hogy a betegség kialakulása és a megoldódása az egy folyamat. Mind a kettő. És vannak olyan helyzetek, amikor a folyamatot nem tudjuk megoldani, hanem csak kompenzálni tudjuk. És ez nagyon egyéni, hogy például a fájdalmas menstruációnál is, hogy kinél hol van a határ, és ezért kellenek a részletes beszélgetések és az egyeztetések mindenkivel, akinek panasza van, hogy számára mi a legjobb út. Talán ezt mondanám, hogy számára mi a legjobb út, mert nincsen, hogy csak ez jó, vagy csak az jó.
Ez egyéni utak vannak igazából.
Igen, csak egyéni utak vannak valójában. Igen.
És most ugye arról beszélgetünk, és ez már elhangzott, hogy nyilván ez azután, hogy megvolt a részletes kivizsgálás, és ha valami olyan ok van a háttérben, akkor azt pedig
kezelni. Akár műtéttel, akár gyógyszerrel kell kezelni. De itt is az jön szóba, hogy érdemes a hajlamosító tényezőkről, más néven rizikófaktorokról is beszélni. Műtétek kapcsán a problémáknak egy jelentős része megoldódik. Másik része meg visszatérhet. Csak maradva az én szakmámnál, miomák, ciszták, endometriózis kiújulhat, hála Isten nem mindenkinél. Én egy rendelésemen hetente találkozok paciensekkel, akik úgy jönnek, hogy kiújult a probléma az orvosi kezelés ellenére. Ilyenkor attól függően, hogy milyen súlyosságú a probléma, vagy azt mondom, hogy műtét, gyógyszer, vagy a természetes gyógymódok, ez változó. És a prémenstruális szindrómára és a fájdalmas menstruációra is igaz ez, hogy ha valaki egy boldog párkapcsolatban él, sokszor a tünetek azt látom, hogy szépen csökkennek, elmúlnak. Ha viszont egy válási helyzetbe kerül, a tünetekből nagyon sok minden visszajön. Tehát amit el tudunk érni, hogy egyensúlyba kerüljön a szervezet a különféle terápiás módszerekkel, és amíg elérjük ezt az egyensúlyt, ez egy folyamat. És utána sokféle tényező, munkahelyi, családi, párkapcsolati tényezők hatására ebből kibillenhet a szervezet, vagy egy autóban esett hatására, vagy egy fizikai betegség hatására, és akkor újra el kell érni ezt a régi szintet.
Hát szerintem ez nagyon-nagyon érdekes, ez a fajta komplex gondolkozás, tényleg ez annyira rezonál igazából azzal, amit én is gondolok, vagy amit szerintem úgy sokan várnának, hogy így egészben nézzék, mint ember. És ugye téged annyira foglalkoztat ez a téma, így a fájdalmas menstruáció, premenstruális szindróma, és így az ember komplexitás, vagy a természetes gyógymódok, hogy kutatás is lesz ebből.
Hát fogunk kutatni ez irányba, van ilyen tervünk, épp azért, mert ahogy beszéltünk róla, ez gyakorlatilag az egyik leggyakoribb tünetcsoport, így fogalmaznék, nem betegséget mondok, tehát fájdalmas menstruáció és menstruáció előtti tünetegyüttes, vagy prémenstruális szindróma, PMS szindróma, tehát ez a nőknek a jelentős részét érintés. A kutatással kapcsolatban az a tervünk, hogy az Aviva tornának a mozdulatait, a gyakorlatsornak a hatását fogjuk vizsgálni, hogy hat ugye az állapotnak a javulására. Az én saját megfigyelésem, ami nem tudományos bizonyíték, csak az én saját megfigyelésem sok évi orvosi munka mellett, hogy csökkennek a tünetek a nők jelentős százalékánál, és ez a fájdalmas menzesszre is igaz, és a prémenstruális szindrómára is, de ezt az egészet úgy komplexen kell tekinteni, amiről beszéltünk az elejétől kezdve, hogy hangsúlyozom, nem csodaszer az Aviva torna, segítség lehet, sok nőnél segített, ezt tapasztaltuk, és ezért szeretnénk ebből egy komoly kutatást tervezni a megfelelő engedélyekkel, a megfelelő támogatással. Hát ez a jövőbeli terv.
Uh-huh. És akkor ez egy rendes, hogy milyen tudományos kutatás lesz, aminek megvan a maga komplexitása.
Igen, és ugye a tudományos kutatásnak megvannak a maga feltételei, szabályai. Ez egy folyamat, úgy, mint a betegség kialakulás, és általában leszámítva az autóbalesetet, ugye egy folyamat, és az egész tudományos dolgot is fel kell építeni egy kutatásba, amíg abból megjelenik egy orvosi újságban elfogadott cikk, abban több évi munka van, és egy egész csapat dolgozik rajta. Tehát nem csak egy kutatóorvos, kell a statisztikus, kell a tornatanár is, aki segíti a tornát, kell, aki asszisztensként segít az adminisztrációba, tehát nagyon sok embernek kell együtt dolgozni ebbe. Vannak ugye a tudományos újságokban a lektorok, akik eldöntik a benyújtott tudományos anyagról, hogy van tudományos értelme és jelentősége, vagy annyira egy ilyen össze-vissza összerakott vizsgálat, hogy nincsen tudományos jelentősége. És általában nem is egy lektor van, hanem ez is több lépcsős, még teljesen független orvosi és tudományos kutatási végzettséggel rendelkező emberek ugye lektorálják az egész folyamatot. Tehát az igazi, valódi kutatás az sok lépcsős is. Hát sok fázison át kell menni.
Igen. És ezen vagytok, hogy ez
hát igen, legyen. Igen,
és
ez meglegyen.
És kellenek még a részvevők is.
Erről ugye érdeklődni a honlapomon lehet a természetesnőgyógyászat.hu-n. És később, hogyha minden úgy alakul, és lezajlik az egész úgy, ahogy szeretnénk, akkor majd egyszer, néhány év múlva, ahogy ugye mondom, hogy ezek több ezek éves hosszú folyamatok, akkor majd beszélgethetünk az eredményekről.
Nagyon sok kérdést kapok ezzel kapcsolatban, de úgy gondoltam, hogy erről mindig, vagy ezekről a témákról mindig egy szakértő társaságában jobb beszélgetni. Ez pedig most a hüvei fájdalmakat jelenti, hogy mire is kell itt gondolni, például az együttlét, szexuális együttlét közbeni fájdalom, akár egy műtét utáni fájdalom, vagy olyan speciális élethelyzetekben jelentkező hüvei fájdalom, amiről hát ezeket majd kifejtjük a beszélgetés során.
Átbeszéljük,
vagy akár egy szülés utáni fájdalom, ami mind-mind megkeserítheti az ember hétköznapi életét is akár is, és viszonylag keveset beszélünk róla, pedig egy nagyon-nagyon fontos téma, és vannak rá megoldások, vannak lehetőségek, amivel megkönnyíthetjük az életünket szakértői segítséggel, vagy amiket akár otthon is lehet alkalmazni, úgyhogy ez lesz ma a témánk. Kezdjük is azzal, hogy mi lehet az oka az ilyen hüvei fájdalomnak? Mert sokan írják mondjuk azt, vagy sokszor találkozom olyan beszámolókkal, hogy mondjuk van, aki akár egy tampont sem tud felhelyezni, mert annyira fáj, vagy görcsösen összerándul a hüvely, van, aki mondjuk csak szex közben érez fájdalmat. Milyen okok húzódhatnak e mögött?
Sokféle oka lehet ezeknek a fájdalmaknak. Felsorolás szintjén megmondom a legfontosabbakat, és akkor beszélünk nem csak az okokról, hanem a tünetekről és a kezelésről is, meg a háttérről is egy kicsit. Ugye gyakori ez az egyik leggyakoribb nőgyógyászati panasz, amivel jönnek az orvosi rendelésre, a nőgyógyászatra a paciensek, hogy fájdalom van együttlétkor.
Tényleg?
Igen. Igen, gyakori, és ugye, ahogy ugye most beszélgetünk, majd mindenki fogja érteni, miért mondom ezt. Több csoportba akarjuk osztani a panaszokat, akkor vannak azok a panaszok, és azok az okok, amik fizikai okok, és nyilván, mint minden mögött, itt is lehetnek lelki okok. A fizikai panaszoknál ugye lehetséges az, ha valakinek volt valamilyen nőgyógyászati műtéte, és ez miatt ugye van egy hegesedés a hüvelyfalon. Aztán műtét nélkül is, ugye van, akinél találunk például petefészek cisztát, nem volt műtét, csak egyáltalán így derül ki, hogy van egy petefészek cisztája, hogy fájdalom van együttlétkor. A másik nagy csoport lehet még, ugye, amikor hüvelygyulladás van, és ebből adódik a fájdalom az együttlétkor. A következő, hogyha valakinek nagyon tónusos, feszes az izomzat, tehát például nagyon sokat sportolt fiatalkorában, és nagyon erős az izomzat, ez is egy ok lehet.
Hát ez annyira érdekes, amúgy az ember azt mondaná, hogy ez egy pozitív dolog, hogy valakinek nem feszes az izomzat.
Igen, az arany középút, ebbe is az a jó, tehát mind mindenben az élet területén. A következő, ami lehet ugye okként, ezek ha van egy sugárterápia, tehát egy hüvei sugárterápia, például egy ményakrák esetén, vagy volt egy sugárterápia mondjuk egy végbél problémánál, és a hüvely felől volt a sugárterápia. Tehát minden olyan esetben, amikor hüvelybe ilyen sugárterápiás eszközt helyezünk, hogy egy daganatot ugye megsemmisítsünk, az utána lehetnek a hüvelyfalba összenövések. Ez is okozhatja a fájdalmakat, és szülés után is akár a gátmetszésnek a hegesedése, vagy ha varatok voltak a hüvelyfalba belül is lehet olyan hegesedés, utólag, ami fájdalmakat okozhat. Úgyhogy hát ezek a leggyakoribb okok, ugye, hogy most
elég sok,
és ugye nem beszélve a lelki oldaláról a kérdésnek, amit úgy nevezünk, hogy vaginizmus. Ez változó, hogy milyen fokú és mértékű, tehát ezzel külön a pszichológusok foglalkoznak, bizonyos esetben a pszichiáterek, ez is egy gyakori probléma. Egyébként az lehet, tehát mindig, bármilyen problémáról van szó, én azt szoktam mondani, hogy mérlegelni kell, hogy kinél mennyire inkább a pszichés faktor a fontos, vagy kinél mennyire a fizikai faktor. Ugye a pszichés faktorokra visszatérve még, ugye, hogyha volt gyerekkorában egy abúzus, ugye az is okozhat egy fájdalmas együttlétet vaginizmus nélkül is, tehát ha van egy fel nem dolgozott trauma. A fizikai okokra visszatérve még, ugye a lehetséges, hogyha a hüvelybe van fejlődési rendellenesség, egy sövény, vagy van egy összenövés, az is okozhat fájdalmat. Tehát ezért fontos a nőgyógyászati alapvizsgálat eldönteni, hogy valami fizikai oka van, ha fizikai oka van, azt kell műtétileg kezelni, vagy például ugye, ha hüvelygyulladás az oka, akkor a nőnél és a férfinél is gyógyszeres kezelés kell, a nőknél hüvelykupos kezelés, ezt kell meg akkor megoldani. Hogyha hegesedés van, ugye a gátmetszésnek van egy fokozott hegesedése, vagy a hüvelyfalba van, ugye a szülés után hegesedés, attól függetlenül, hogy volt varrás, vagy nem, mert varrás nélkül is, hogy a hüvelyfal meggyógyul, lehet hegesedés. Erre is vannak terápiás módszerek. Én mindig a komplex terápiába hiszek, tehát ennek része a fokozott vérkeringés, ugye ott gyakorlatilag az alhasban, a hüvelyfal körül, hiszen a fokozott vérkeringés, ha az rendszeresen van, akkor az segíti a regenerációt, tehát ezeknek akár a hüvelyfali különféle hegesedéseknek, akár volt varrás, nem volt varrás szülés után, segíti a regenerációját annak a területnek, de azért az a tapasztalatom, hogy legtöbbször ilyenkor szükség van injekciós terápiára is. Van egy terápiás módszer, az neve, hogy neurálterápia, ezt kevesen használjuk így az országban nálunk. Elvégezhető orvosi egyetemen lehet belőle diplomát szerezni a neurálterápiából. A lényege, hogy az összes hegesedést, akár mondjuk a gáton van, akár a hüvelyben van, vagy akár a hasonlón van, mondjuk egy császármetszés után, csak maradjunk az én szakmámnál, de minden más testfelületen lévő hegesedésre is vonatkozik. Tehát a lényeg az a neurálterápiának, hogy ezeket a hegeket be tudjuk injekciózni, a prokain prokain nevű gyógyszerrel, és ez szép lassan fellazítja a hegeket. Tehát vannak úgy pacienseim, akiknek például a szülés utáni fájdalmas együttlétnél ez a hegesedés van mögötte, és ez az, amit kell végeznünk, és a hegek szépen fellazulnak. De ugyanígy, amikor egy sugárterápia van, egy hüvei sugárterápia, utána ugye van a prokainos injekció, szépen fellazítjuk a hegeket. Na most ilyenkor, amikor ezt a kezelést végzem, ez egy rutin nőgyógyászati kezelés alkalmával végezhető.
Ja, tehát bejön az ember a rendelőbe, igen, és akkor az itt meg is történik. Nem kell kórházba
nem kell. Tehát úgy, mint a nőgyógyászati rákszűrés, ugye, ami egy rutinbeavatkozás, kórháztól függetlenül is, fel kell a mészájat tárni, és úgy kell beinjekciózni ezeket a területeket. Na most ilyenkor szoktam még javasolni az orvosi kezelés mellett, meg a torna mellett, ugye a Vagivel nevű hüvelytágító készletnek a használatát, ezt Németországban gyártják, egészségügyi hüvelytágító készlet, ez pontosan a neve.
Ugye ez nálunk kapható a hormonmentes.hu-n ez az eszköz, és hát kísértetiesen hasonlít egy dildóra, de hogy nem az, nem szexuális nem az. Segédeszköz egyébként, ilyen kis csomagban érkezik, és van benne egy síkosító a használathoz, illetve hát itt vannak maguk a különböző méretű eszközök. Kezdjük a legkisebben?
Igen.
Mert hogy ennek az eszköznek az a lényege, de ezt majd így elmondod, vagy mondanom a kezdetben.
Igen, szóval
különböző méretben.
Orvosi szilikonból van, igen. Úgy néz ki, mint egy vibrátor, de mégse az, nem is elemes, nem is okos vibrátor, egy sima, egyszerű mechanikai eszköz, és ugye, ahogy mondtad az előbb, ugye az a célja, hogy egyre nagyobb méretűek vannak ebből, és ha van egy erős hüvelyfali szűkület, igen, na most ebből kettőt is lehet látni, tehát egy erős hüvelyfali szűkület, akkor ezzel lehet óvatosan a hüvelyfalat tágítani és segíteni, hogy elkezdjen tágulni. És az elmondott problémákon kívül van még egy speciális terület is, ahol ezeket lehet használni, azok a női szerveknek a fejlődési rendellenességei. Ritkán ugyan, de vannak olyan szindrómák, amikor úgy születik meg egy újszülött kislány, hogy a hüvely egyáltalán nem fejlődik ki, vagy csak nagyon csak evényesen, és ilyenkor orvosi műtétet végzünk, 16-17 éves kor körül általában, hogy a hüvelynek a kialakulását segítsük. És például ott is lehet ezeket az eszközöket használni, épp azért, hogy mivel a műtéttel elkezdjük a hüvelynek a újraképzését, nevezzük így, vagy kialakítását. Ha volt egy kicsi hüvely, egy csökevényes pici hüvely, akkor így az újraképzését, ha egyáltalán nem volt hüvely, akkor a kialakítását. Ott is ezt orvoskollegák is terápiás célján javasolják a pacienseknek használni.
Igen, tehát ez egy ilyen nagyon speciális
igen.
Orvosi eszköz.
Tehát nem szexuális eszközként használjuk, orvostechnikai eszközként, ugye egy is van engedélyezve. Külföldön is használják, tehát ez a világon egy elterjedt módszer, úgyhogy hozzám is jönnek a rendelésemre rendszeresen olyan paciensek, akik erről kérdeznek. Visszatérve ugye a vaginizmusra, ott is lehet használni. Tehát nem csak műtétek után,
igen, mellett,
a terápia segítésére, a pszichoterápia mellett, ugye lehet ott is használni, és ugye vannak a nőgyógyászati műtétek, akár endometriózis utáni műtétek, endometriózis melletti műtétek, vagy amikor ugye a méhet nem távolítjuk el, csak az endometriózis nevű betegséget kell a hüvelyfal közeléből eltávolítani, vannak műtétek, méh eltávolítási műtétek, amik a hüvelyfalnak a rövidülésével járnak, hegesedésével járnak, és ott is lehet ezt az eszközt használni, ugye utána, hogy a szexuális életnek a minősége javuljon. Ugyanígy az ilyen hegeknél, amikor a hüvelybe van heg, például méh eltávolítás után, ott is lehet a neurálterápiát is használni, tehát a heget beinjekciózni. Na most ugye ezekben, ez félelmetesen hangzik, hogy a hegeket beinjekciózni, de a belső hüvelybe levő hegek, akár szülés utáni, akár műtét utáni, akár sérülés utáni heg, ezek általában minimális fájdalomérzet mellett be lehet őket injekciózni, mert csak felületesen kell az injekciót végezni, és az a titka a prokain injekciónak, hogy ennek van egy helyi érzéstelenítő hatása is, tehát ezért se fájdalmas ez a kezelés.
És úgy tudom, hogy mondjuk kifejezetten ezt az eszközt is ajánlják a sugárterápia után is, vagy igen. közben után alkalmazni?
Igazából jobb szerintem utána alkalmazni, mert mivel újra meg újra sugárterápia lesz, az a hatás, amit el lehet érni ugye ennek az eszköznek a rendszeres használatával, mert erről van szó, hogy rendszeresen kell használni.
Hát ez olyan, mint egy torna gyakorlat.
Hát torna gyakorlat, 3-4-szer, attól függ, hogy milyen súlyos a probléma. utána jobb használni, én azt gondolom, akkor már befejeződött a terápia. A másik ugye, amit még fontos ezzel kapcsolatban, hogy ha meg ugye más jellegű a panasznak az oka, például a hüvelygyulladás van ott, ez nem fogja megoldani, azt említettem az elején, tehát mérlegelni kell, hogy erre szükség van, vagy nincs szükség.
És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mondtad, hogy a legtöbben azzal fordulnak hozzád, vagy azzal fordulnak így a nőgyógyászati rendelésre, hogy fájdalmaik vannak, igen, hogy fájdalmas az együttlét. És mondtad, hogy nyilván itt a lelki háttérrel is mindenképpen, igen, foglalkozni kell, hogyha nincsen fizikai ok, vagy lehet, hogy még akkor is, hogyha van fizikai ok, akkor is kell foglalkozni a lelki háttérrel, hogy például a vaginizmus mint olyat kiszűrni, mert mondtad, hogy lehet olyan is, hogy akkor, hogy simán csak a hüvelyizmok feszességétől, igen, alakulnak, igen, ki hasonló, igen, tünetek. Mikor beszélünk komplexen vaginizmusról, amikor lelki és fizikai ok is van?
Ebből klasszikusan a definíció szerint, amikor csak lelki ok van. Uh-huh. Ez igazából már sokszor a paciensek ezt így el is mondják egyébként már az orvosi kikérdezés, beszélgetés közben, hogy ugye ezzel problémák vannak, sokszor kiderül, hogy ez miatt ugye már pszichológushoz is jár, és vannak azok a kifejezetten súlyos esetek, ez a ritka, amikor meg se lehet nőgyógyászatilag vizsgálni, mert annyira fél és retteg a vizsgálattól, és vannak ugye az enyhébb problémák, amikor a vaginizmus mellett is egy vizsgálat kivitelezhető.
Mi történik ilyenkor, hogyha valakinek vaginizmusa van? Mi az, amit konkrétan tapasztal? Ugye mondtam, hogy nekem is érkeznek olyan üzenetek néha, hogy mondjuk egy tampont sem tud felhelyezni az illető. Tehát itt a lelki gát okozza azt, hogy egyszerűen fizikailag is olyan szinten összerándul a hüvely, hogy az fájdalmat okoz. Vagy mi történik ilyenkor a lelkünkben és a testünkben, hogyha...
Hát többféle dolog is lehet. Egyébként a legtöbbször maga az izomzat görcsöl be, ugye maga a hüvelyizomzat és a gátizomzat, ez egy izomrendszer, nem csak egy izomról van szó, és ezek nagyon erősek tudnak lenni, és be tudnak feszülni és görcsölni. Akárhol ugye a testünkben egy izomgörcs jelentkezik, akkor az előbb-utóbb fájdalommal, kellemetlenséggel jár. Ugye a leggyakoribb ez a lábizomgörcs.
Igen, a vádli, amikor...
Igen, igen. És ebből is lehet a fájdalom, tehát az együttlétnél önmagában ez okozhat már fájdalmat. Nem is az együttlét fájdalmas, hanem csak az izomzatnak a begörcsölése.
Igen, hát a vádli is így most, ugye a várandóság alatt az viszonylag, igen, gyakran előfordul, még akkor is, hogy az ember szorgosan szedi, igen, a magnéziumot, hogy reggel úgy ébredek, hogy begörcsölt a vádlim, és utána még az sajogni tud hosszú időn keresztül, igazából ott a görcs volt, és akkor gyakorlatilag ugyanezt történik hüvelytájékon, vagy ott a gátizomzattal, ami, igen, okozza ezt a fájdalmat.
Igen, és hát ugye erre vannak relaxációs technikák, tehát nem csak a pszichoterápia tud segíteni, meg nem csak a prokainos injekció, hanem a relaxáció is, vagy imaginációs gyakorlatok. Tehát ebbe érdemes szakember segítségét kérni. Ha én úgy látom a beszélgetés kapcsán, hogy szükség van rá, akkor én is szoktam javasolni olyan pszichológust, aki ebbe is tájékozódott, relaxációt, imaginációs gyakorlatokat is tud a beszélgetés a pszichoterápia mellett, vagy ha indokolt, akkor egy gátizom trénert, gyógytornászt, akinek van például gátizom tornával is kapcsolatban tanítói tapasztalata, őt is szoktam javasolni, van, amikor az Aviva tornát javaslom, tehát egy egész terápiás spektrum van itt is a megoldásra. Talán a legfontosabb az a páciensnek a türelme és a kitartása, mert a melyik módszer milyen gyorsan válik be, ez nagyon egyéni. Tehát nincs olyan, sajnos ez nem úgy működik, hogy mondja, hogy például a vaginizmuson van, felírunk egy gyógyszert és elmúlik. Itt azért egy saját önmunka is kell. Egy önismeret és egy befektetett energia.
El vele foglalkozni. Egy komoly út gyakorlatilag.
Egy önismereti út is, hiszen nagyon sokszor a vaginizmus mögött nem is egyből, de kiderül valamilyen formájú abúzus. Nyilván ez sokszor ott van a háttérben.
Amivel szemben írjon kemény, igen, dolog.
Igen. És nem is biztos, hogy elsőre sikerül, vagy másodikra sikerül, akkor is, ha tudja valaki, hogy arról van szó.
És akkor minden esetben itt is az a helyzet, hogy nem elég csak egyik, vagy csak másik utat járni, hanem komplexen kell nézni.
A legritkább az, hogy csak egy módszer beválik, általában komplexen kell nézni. Ha nézzük azokat a speciális eseteket, amikor például a hüvei sugárterápia volt, ott általában elég például a prokainos kezelés és ez a hüvelytágító, egészségi hüvelytágító készletnek a használata. Ott ugye a pszichológus segítsége alapvetően az alapbetegség miatt szokott kelleni, a, ugye a daganattal kapcsolatos mindenféle lelki háttér tisztázására, de nem a hüvei fájdalom tisztázására. Tehát vannak helyzetek, amikor elég csak ez, de van, amikor a tornától kezdve a pszichológuson át mindenkinek kell a segítsége.
Hát ez lenne az ideális, azt gondolom, hogyha ez a komplex folyamat, ez így lezajlik, hogyha az ember igen. Így orvoshoz fordul, és ha jól értem, akkor ez egy nagyon-nagyon szuper dolog, hogy neki megvan ahhoz a kapcsolati rendszered, hogy tudjál is kit javasolni, hogyha adott területre specializálódott pszichológusra van szükség, vagy gyógytornászra van szükség.
Igen, tudok segíteni ebbe is. És a másik ugye, hogy azért is ez egy gyakori panasz, mert sokszor ez összefügghet azzal is, hogy mennyire van nedvesedés együttlét közben, hogy ezek a fájdalmak, akkor nyilván nem kell neurálterápia, akkor lehet, hogy pszichológus segítsége kell, vagy megfelelő sikosító kell, vagy ugye az ószer típusától is függ, hogy valaki valamelyik összetevőre allergiás-e. Tehát azért mondtam, hogy ez egyik leggyakoribb panasza együttlétnél a fájdalom, mert hogy most beszélgetünk, ez látszik egy nagyon sokrétű terület. Nagyon sokrétű terület.
Ez nagyon érdekes, igen? Amit mondtál, bocsánat, hogy a síkosodás hiánya, igen, vagy hogy akár elég lehet egy síkosító, vagy akár odafigyelni arra, hogy milyen az az ószer, hogy adott esetben allergiás-e valaki az egyik összetevőre, vagy nem tudom, csak az összetétele, hogy lehet, hogy nem latex ószerre van szükség, hanem valami másik speciális anyagból készült ószerre, igen. Ugye mi ezzel is foglalkozunk, hogy ebben is legyen egy speciális kínálat, mert nyilván az a jó, hogyha minél szélesebb spektrumon érünk el megoldásokat. Viszont arról még nem beszéltünk ennek kapcsán, hogy ezek még mindig az eszköz szintű megoldások, hogy akkor milyen ószer, vagy milyen sikosítás, de hogy lehetséges az, hogy mondjuk csak magában a szexuális élet minőségén való változtatás is segít akár, a nagyobb odafigyelés, vagy hogy partnerek közötti kapcsolat is szóba kerül ilyenkor?
Persze, szóba kerülhet, de ugye ez olyan intim téma, hogy legtöbbször erről ugye nem beszélnek még egy nőgyógyászati rendelésen sem, vagy nem első alkalommal. Tehát van olyan paciensem, aki akkor kezdett el ezekről a dolgokról beszélni, akkor is csak röviden, amikor már egy évbe találkoztunk előtte kétszer vagy háromszor, mert más kérdéssel jött, és akkor kerül a téma előtérbe. És ugye ez is fontos, hogy mennyi időt tudunk egy rendelésen szállni a paciensre, mert azt érzi a paciens, hogy kevés idő van, akkor a kérdések egy részével nyilván, hogy akkor is, ha intim, meg nem intim, nem fog előhozakodni, hogy arról beszéljünk. Tehát ez egy elég összetett kérdés. Tényleg sok a bizalmi kapcsolaton is múlik, az időfaktoron is múlik, az empátián is, amit ugye ilyenkor tudunk tanúsítani. Ezekből derül ez ki, hogy mennyire tudunk erről beszélni.
Ez nagyon érdekes, most egy picit még ehhez visszacsatolnék, hogy kicsit van egy olyan érzetem néha, mint hogyha ezeket a jellegű problémákat leválasztanánk a szexualitásról, nem? Tehát, hogy így beszélünk arról, hogy van egy hüvei fájdalom, igen. És hogy vannak konkrét okok a háttérben, mondjuk, igen. De hogy mi magunk is, hogyha beszélünk erről egy orvossal, akkor próbáljuk eltávolítani ezt, hogy ja igen, van egy ilyen fájdalom, vagy van szex közben egy fájdalom, de hogy hát ehhez nincs köze a szexnek, vagy hogy mint hogyha magunkban is ezt így eltávolítanánk az egésztől. Ezt te hogy látod orvosként?
Hát amit mondtam az előbb, ezt meg tudom erősíteni, hogy nehezen nyílnak meg a páciensek ugye erről beszélni, és alapvetően a szexuális életnek a minőségétől is függ ez, hogy van fájdalom, nincs fájdalom, szóval ez egy nagyon összetett kérdés.
Tehát lehet, hogy igen. Akkor akár, hogyha én nőként az orvoshoz fordulok, hogy érzek egy ilyen jellegű hüvei fájdalmat, és megnézzük azt, hogy igen, mondjuk van egy ilyen probléma, van rá X megoldás, vagy mondjuk adott esetben, hogyha kiderül az, hogy nincsen semmi olyan fizikai jellegű probléma, amit mondjuk ilyen konkrétan igen. Lehetne kezelni, igen. Mondjuk egy gyógyszeres terápiával, vagy bármivel, és mondjuk adott esetben nincs is konkrét vaginizmus, ami így kimutatható, akkor mi történik? Akkor jön az, hogy akkor talán itt foglalkozni kéne mondjuk a párkapcsolattal, vagy lehet, hogy nem is az lesz a megoldás, hogy én csak magamon dolgozom és gondolkozom, hanem a párkapcsolattal
ez
is.
Ez a legnehezebb része, igen. Szóval ugye itt mindig két ember, ről van szó, hogy mondod, a párkapcsolatról is, és nyilván erre se tudok semmi receptet felírni orvosként, ez kell, tehát kell egy önismeret, meg a párkapcsolatra is egy rálátás, hogy ott mit kellene változtatni, de sokszor ez a része megy a legnehezebben. Igen, sokszor látom, hogy évekig tart, amíg valaki ugye elválik, vagy változik a párkapcsolata, és aztán jön sok év után, és akkor mondja, hogy x év múlva elvált, tehát ugye egy utólag lehet sok mindent látni, és utólag mondják sokszor a betegek, hogy amikor változott a párkapcsolatom, vagy elváltam, vagy meglett a házasság, megnyugodtam, akkor utána bizonyos panaszok eltűntek. Tehát sokszor
ezt akartam kérdezni, válaszoltál a felnőttet
kérdésre. Ez így utólag szokott sok minden kiderülni.
Tehát akkor látsz egy ilyen tendenciát akár, hogy mondjuk adott esetben egy ilyen konfliktus, háttérben húzódó konfliktus helyzet, vagy probléma megoldódása, megoldást jelentett akár egy olyan fizikai tünetre is, ami...
Igen, jelenthet, persze.
Ez nagyon érdekes. Ez az, amiről azt hiszem kevesebbet beszélünk, vagy amit így orvosként talán kevesebbszer beszél erről az, aki ebben a szakmában van, hogy akár lehet egy ilyen dolog is, vagy egy ilyen vonal a háttérben talán.
Hát igen, de sok kollega látja ezt, tapasztalja ezt, de hát ugye a mindennapi munka, amit végzünk, ez mellett ez valamikor elsikkad. De hát ezt igazából ismert, közismert orvosok között, pszichológusok között is, de ehhez mondom, hogy igazából ez a betegeknek is meg kell nyílni, hogy ugye erről beszámoljanak. Egy. És ez legtöbbször egy folyamat, nem elég csak egy vizsgálat, általában még ezekről ugye elkezdenek akár már csak néhány mondatban is beszélni, hiszen senki nem akarja az életével traktálni az orvost, amíg csak néhány mondatban erről is beszélnek, az is egy idő, én azt látom a saját rendelésemmel is.
Akkor azért azt el lehet mondani, hogy bármilyen problémánk is van alapvetően, vagy mondjuk, hogyha beszélünk így a hüvei fájdalmakról, akkor nem lehet megspórolni azon túl, hogy kellenek a fizikai megoldások. Igen. Segíthet egy hüvelytágító készlet, segíthet egy injekciós terápia, vagy egy gyógyszeres terápia, de hogy az önismereti út és a tudatosság az mindenképpen, meg a felelősségvállás kell, hogy legyen a saját részünkről is. Igen.
Ez az élet sok területén itt is érvényes mindenképp.
Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerintem amennyire lehet kiveséztük ezt a témát, de hogyha maradtak kérdéseitek, akkor azt tegyétek fel. Én Zoli elérhetőségeit meg, ahogy szoktam, leteszem a videó alá, úgyhogy ott megtaláljátok. Remélem, hogy tudtunk segíteni abban, hogy egy picit nagyobb rálátást legyen erre.
Igen, igyekeztünk körbejárni mindegyik oldalát a kérdésnek, hogy milyen sokféle oka lehet. Van, amikor orvosi megoldás van, van, amikor egy párkapcsolati megoldás kell, van, amikor egy önismereti út. Mindig meg kell beszélni, hogy mi lehet mögötte. Ez a legjobb, hogy javuljon hosszú távon az életminőség.
Hát legyen ez a zárszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Nagyon-nagyon hasznos volt. És ne felejtjétek, maradjatok kíváncsiak.